Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Balaton-Akaliban tartotta a Katolikus Caritas a Vár a nyár elnevezésű programjának megnyitóját. A gyermekeknek szóló ünnepség végén Fekete Szabolcs Benedek, a szervezet püspökelnöke megáldotta a tábor helyszínén kialakított új étkezőt és közösségi teret. Klaus Hön németországi jószolgálati nagykövet pedig pénzadományt nyújtott át a nyári táborosztatás megsegítésére. A Katolikus Caritas idén is 4000 rászoruló gyermeket táboroztat országos és 16 egyházmegyei táborában, feledhetetlen nyári kikapcsolódást nyújtva nekik. Balaton-Akaliban a strandoláson és balatonparti programokon kívül, mint általában a Caritas táborokban, fejlesztő és sportfoglalkozásokat is tartanak a gyermekeknek. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke Magyarország nemzeti kormányát nem fenyegetheti, és annak miniszterelnökét sem utasíthatja. Hangsúlyozza a közösségi média oldalán, csütörtökön publikált bejegyzésében Orbán Viktor. A kormányfő azt írta, egyáltalán nem meglepő a brüsszeli politikus azon kijelentése, hogy elege van belőle és az egyhangú döntésekből. Orbán Viktor úgy fogalmazott, bár Weber úr köztudottan hungarofób, azt nem engedheti meg magának, hogy negligálja több mint 2 millió magyar ember véleményét Ukrajna ügyében. Az ukrán külügyminisztérium el van tévedve, ugyanis az Európai Unió állampolgárai, köztük a magyarok fognak dönteni arról, hogy Ukrajna csatlakozhat-e a közösséghez, írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. A tárca vezető friss bejegyzésében kiemelte, Ukrajna külügyminisztériuma tegnap közölte, hogy a magyar embereknek nincs joguk dönteni arról, hogy támogatják-e az ukránok felvételét az Európai Unióba. Az ukrán külügy el van tévedve, tette hozzá a külügyminiszterünk. Szijjártó Péter leszögezte, nem önök, nem Zelenszkij elnök, nem az ukrán kormány döntenek arról, hogy csatlakoznak-e az Európai Unióhoz, hanem mi, az Európai Unió polgárai, köztük a magyarok. Szijjártó Péter ezután sérelmezte, hogy Ukrajna úgy követeli a magyar emberek támogatását, hogy közben 10 éve szisztematikusan veszik el a kisebbségi jogokat a kárpátaljai magyar közösségtől. Új bölcsödei épület készült el Nagyhegyesen. A beruházáshoz a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán 300 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el a Hajdú-Bihari település önkormányzata. A közlemény szerint a Tündérkert óvoda és bölcsöde bővítése című projekt keretében 500 négyzetméter hasznos alapterületű bölcsödei épület készült el, 2 csoportszobával, kiszolgálói helyiségekkel és melegítő konyhával. Az új 2 csoportszobás épület 24 gyermek bölcsödei ellátásának biztosít modern, családias körülményeket. Az izraeli és amerikai légicsapások kezdete óta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elvesztette rálátását a 60%-ra dúsított uránkészletre. Rafael Grossi főigazgató kijelentette azt is, Iránnak addig kötelessége együttműködni az ügynökséggel, amíg az atomsorompó szerződés részes állama marad. Aláírta szerződését a Liverpool labdarúgó csapatával Kerkez Milos. Szoboszlai Dominik klubja ezt hivatalos oldalán jelentette be. A 21 éves magyar válogatott hátvéd az elmúlt szezonban a szintén angol Bournemouth-ban futballozott. Végül az időjárásról. Hideg front vonul át Magyarország fölött keleti irányba. Ennek útját záporok, zivatarok kísérik. Az eső elállta után újból meleg lesz, a hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Csapadékgócok már csak az ország keleti területén lesznek. Estére majd 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a május 16-ai összeállításunkat, amelyben a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetést mutattuk be. A beszélgetésben Béres Tamás evangélikus teológus és lelkipásztor, Kodácsi Tamás református lelkész, és Nemes Csaba meteorológus, környezetpolitikus mondták el véleményüket a témában. Az esemény moderátora Kamarás István szociológus volt. Összeállításunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Nemeshegyi Péter, jezsuita teológus. Úgy gondolja, hogy valószínűleg azért nem kapott megfelelő hangsúlyt az ökológiai gondolkodás a kereszténységben, mert az izraeli proféták élet-halál harcot vívtak a természeti vallásokkal az egyetlen Isten személyes, transzcendens mi voltának megvédéséért. Ugyanakkor a keresztény gondolkodás másik gyökere, a görög gondolkodás pedig szembeállította egymással a szellemet és az anyagot, a testet és a lelket, lenézve a materiális létezőket, és csak a szellemet felmagasztalva. Mindez sokáig a keresztény gondolkodásra is rányomta a bélyegét, folytatja Nemeshegyi. A jezsuita teológus arra is rámutat, hogy a kettős, zsidó és görög, gyökérből táplálkozó nyugati keresztény hagyomány gondolkodás módjának egyoldalúságát még inkább kéleszték az újkori gondolkodók. Descartesre utal. Ez a gondolkodásmód Nemeshegyi szerint oda vezetett, az embert tekintették a világ korlátlan urának és birtokosának, és ennek alátámasztására idézték, vagyis értelmezték a Teremtés könyvében olvasható isteni parancsot. Ugye egy körünkben evangélikus, református és katolikus gondolkodók vannak, de hát itt ne várjon senki ilyen nagyon kemény felekezeti azonosságtudatokat, mindhárman, ha jól ismerek benneteket, és azt hiszem, hogy igen, írásaitokból, szavaitokból, mindhárman univerzalista vagytok, de egy univerzalista evangélikus, univerzalista református és univerzalista katolikus, szemben a pragmatista partikularistákkal, de hát azért biztos lesznek különbségek és nüanszok.
Rosszul kellene éreznem magamat először is, hogy a kereszténység hibás azért, hogy ilyen ökológiai válságban vagyunk. Tehát van egy ilyen alapfeltételezésem mögött, amiben én Lynn White-ot vélem felfedezni, aki azt mondta, hogy azért az ökológiai válságért, amiben benne vagyunk, az a keresztény, zsidó-keresztény gyökerű európai gondolkodása felelős, ami a közös örökségünk, és ezt próbáljuk egy kicsit mentegetni. Amit Lynn White mond, abban nagyon sok igazság van, tehát tegyük hozzá azt, hogy valóban a természetnek az a fajta kizsákmányolása, például a nehézeke megjelenése a korai középkorban, az tényleg egy olyan pont volt, amikor többet vettünk ki a földből, mint amit önmaga a termőföldként adott volna, mert képesek voltunk megfordítani ezt. Az, hogy lineáris gondolkodású a zsidó-keresztény történelem szemléletet, van a világnak eleje és van vége, ez lényegében azt a fajta körkörösséget veti el, amiben van egyfajta újjászületés vagy újjáteremtés lehetősége, illetve az, hogy a keresztény vadász nem kér bocsánatot az istenségtől, mert elveszi tőle, tehát hogy a természetet nem tartjuk istenének, ez is nyilván a kereszténység sajátja, és a kísérletezést megengedi. Körülbelül ezt a három dolgot eleveníti fel Lynn White, de azért hadd tegyem hozzám, hogy amikor elkezdjük így védeni a kereszténységet, akkor pont az ellen teszünk, ami a keresztény teremtés gondolatnak a legfőbb tulajdonsága lenne. Ugye az első kérdés arról szólt, hogy környezetvédelem és vagy teremtésvédelem. A környezetvédelem a környezet szóból adódóan azt jelenti, hogy az, aki védi a környezetét, tehát ami körülöttünk van, abban lényegében saját magunkat tesszük középponttá, és hozzánk viszonyítva nézzük meg, hogy ebbe a körbe mi a környezet. A teremtésvédelem viszont elengedi ezt a kérdést, és azt mondja, ezt Bojki János a 90-es években a Teremtésvédelem könyvébe fejti ki, hogy Pál azért nem tudta használni csak a kozmosz fogalmat, a rendezettséget a világra, és azért mondta, hogy teremtett világ, mert a teremtettség fejezi ki azt, hogy mi magunk is részesei vagyunk valaminek, és nem birtoklói. Tehát az, hogy az ember a teremtett világnak része, az azt az alázatot jelenti, és akkor, ha már univerzalista, kálvinista vagyok, akkor hadd idézzem Kálvint, hogy a világnak van egy olyan feladata, hogy Isten dicsőítse, ami egy rajta kívülálló feladat, és a teremtőt mutatja, a teremtőt dicsőíti, és ez azt jelenti, hogy van egy olyan pont, egy olyan viszonyítási alap, és egy feladat, és egy cél ebben a világban, amit nem mi határozunk meg. Szóval én nem akarok egyből a mosakodásba belépni, ahogyan Nemeshegyi Péter ebből az idézetből adódóan arra kényszerít, hanem egy kicsit szeretném ezt elengedni, és rámutatni arra, hogy pont az lenne az első feladat, hogy lépjünk már egy kicsit hátra, úgy, mint keresztjének is, hogy ne kezdjük el mosakodni rögtön és védeni magunkat, és tekintsük úgy a teremtett világot, mint aminek mi magunk is részesei vagyunk. A teremtésvédelemben talán pont ez a szép, hogy van olyan pont ebbe az egész ökológiai megmentésben, ami nem tőlünk függ.
Nemes Csaba, mit gondolod?
Igen, is. Nos, először azért néhány szót magamról, mert igaz, hogy meteorológusként végeztem, sőt, még mostanában is néha írogatok klímával kapcsolatos cikkeket, de már 30 éve környezetvédelemmel foglalkozom, annak a energetikai kérdéseivel is, és most csak ugye hadd mondjam el, hogy tisztázzuk a energiahivatalval, tehát a hosszú nevén a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak vagyok a főosztályvezetője, a fenntartható fejlődési főosztályvezető. És akkor a fenntartható fejlődés, ahhoz hadd menjek vissza ehhez a fogalomhoz, és hadd kicsit hadd kapcsoljam a teremtésvédelemhez, nem is kicsit, szerintem nagyon. Kodácsi Tamás mondta, hogy egy környezetvédelem vagy teremtésvédelem, hosszú viták voltak, már jóval is köztettek, hogy egyáltalán van-e ilyen fogalom, hogy teremtésvédelem. Mert hogyha van, akkor azt jól értelmezzük, vagy nem, lehet sokféleképpen értelmezni. Székely János püspök úr a eukarisztikus kongresszuson, amikor a Napinus teremtésvédelem egyesületet fölvezette, azt a nagyon egyszerű és direkt megfogalmazást használta, hogy a teremtésvédelem, keresztény szempontú környezetvédelem, a Szentírásból adódó minden következménnyel. És ez egy jó, súlyos, erős mondás, és azt én úgy mondanám, hogy a teremtésvédelem szerintem több, mint a környezetvédelem, hanem a fenntarthatóság, keresztény szempontú fenntarthatóság, hozzátehetném, csak részben tudom, Székely János Püspök úr mire gondolt, a Szentírásból adódó minden következménnyel. Ő azért kontextusát értettem, előtte arról beszélt, hogy vannak nagyon szimpatikus, kitűnő környezetvédelmi civil szervezetek, mozgalmak, környezetvédők. Néhányuk közül egyben biztos, hogy különbözik a teremtésvédelem az élet védelmével, akár a életünk teljesen elején, meg a végén is. Tehát pontosan szét akarta választani azt, hogy egyben biztos, hogy más több teremtésvédelem, és sok minden másban is lehet több. Tehát amikor ugye először kezdődtek a kérdése felvetődő egyáltalán a környezetvédelemben, az a 60-as évek közepe, mondjuk akkor még itt Magyarországon, de szerintem Nyugat-Európában is kevesen ismerték Rachel Carsont, aki megírta ugye a Néma tavaszt, a Silent Springet, azért, mert akkor 50-es évek elejétől ott is, nyugaton, de nálunk is egy úgynevezett zöld agrárforradalom indult el. A zöld agrárforradalom nem azt jelentette, hogy zöld környezetvédő, hanem azt jelentette, hogy rendkívüli mennyiségű növényvédőszert, műtárgyát kezdtek el használni, és hát zöldebbé váltak ugye a földek, de nem ökológiai értelemből váltak zöldebbé, és a Néma tavasz gyakorlatilag arról szól, hogy mi lesz, hogyha azok a rovarok, beporzók, bogarak kipusztulnak a növényvédőszerek használatától, akkor a madarak is eltűnnek, és nyilván válik a tavasz. Én ennek az ötletnek a kapcsán indult egy könyvsorozat 2000-ben, a Lámártan könyvkiadóban a 24. századi forgatókönyvek társadalom és környezetvédelem címmel, és ott kérte meg egy erdész kollégánkat, Sógyi Zolit, hogy írjon egy könyvet olyan címmel, hogy Erdő nélkül, ami szintén ugyanerről szól. Nos, én úgy gondolom, hogy két könyv van, két fontos könyv van. Az egyik a természetkönyve, kezdtük kinyitogatni egy tavalyi könyvvel, szintén ebben a sorozatban, ahol a két Tamási szerepelt Nobis Márióval együtt, kitűnő írásai vannak, és a Szentírás, a másik fontos könyv. A természet könyvének mind a kettőt értenünk kell, vagy kellene, tanulmányozunk kell, megismernünk a természetet is, meg természetesen a Szentírást is. Ha a természetet kutatjuk, és ugye én is kutatgattam, mi abból doktoráltam annak idején jó régen, és a kollégáim és a természettudós kollégák, amikor látják és megismerik a különböző folyamatokat, mit látnak csak, ami probléma, a tüneteket. Egy jó csomó tünetet látunk a biológus sokféleség csökkenésében, az éghajlatváltozási ügyekben, a különböző talajvízszennyezésekben, és ezt sorolhatnám. De ezek tünetek. A diagnózist csak akkor lehet igazán leírni, ha társadalomtudósokat, lelkészeket, a Bibliával foglalkozó emberekkel beszélgetünk, és ott előjönnek bizony azok a kérdések, hogy mitől vannak ezek a tünetek, mit okoztunk. Ez itt a termelés és a fogyasztás kérdésében. Ezek már etikai problémák, akár morális problémák, és itt jön számomra az, hogy itt bizonyítható az, hogy a trend és védelem az egy keresztény szempontú környezetvédelem, hogy a fenntarthatóság több, négy erőforrásnak az egyensúlyáról beszélünk a fenntarthatóságról, a humán erőforrás, a társadalmi erőforrás, a környezet és a gazdasági. És egy csak a környezeti, a másik hárommal igazából ti foglalkoztok, meg én is, mint amatőr, vagy hogyha éppen ott minden reggel a Biblia előtt ülök és ezzel gondolkozok, remélem egyre többen, de valószínűleg többen foglalkoznak a teremtésvédelemmel, csak nem tudnak róla, mint a természettudósok. És akkor itt kerekíteném le.
Címe ez volt, hogy lehetséges a keresztény ökológiai alternatíva. Már ezekből a mondataitokból kiderült, hogy így egy teoretikus, egy teológiai alternatíva, egy gondolkodásbeli alternatíva létezik. De létezik-e a gyakorlatban az egyházak, a felekezetek, az intézményeknek van-e már valami biztató gyakorlata ebben? És ehhez felidézném Hervig Büchele, keresztény politológus, szerint a társadalom humanista reformjához nélkülözhetetlen a társadalmi politikai cselekvést irányító, ő így mondta, alkotó etika, amelyet egyaránt jellemez egyfelől a realitásérzék, vagyis a mindenkori terepviszonyok figyelembe vétele, másfelől valamiféle utópia horizont. Hát ez utópia horizontról már volt szó, hogy a két fontos könyv egyike jelzi a Biblia, illetve hát az evangéliumok meg a jézusi tanítás, a keresztény utópia horizontnak mondjuk itt a fókuszát. A Veszprémi Pannon Egyetemen 8 éve végzett empirikus kutatás keretében a környezetvédelem szempontjából ágenseknek tekinthető a balatoni régióban élő tanítók, földrajz és biológia tanárok, környezetvédelem szakos egyetemi hallgatók, polgármesterek, média munkások és lelkészek attitűdjeit vizsgáltuk reprezentatív mintákon. Értékrendjük, valamint a környezettel kapcsolatos beállítódás és felelősség tudat alapján leginkább a 6 csoport közül a tanítókat jellemezte ez az alkotói etika. Hozzá kell tennem, egyik csoportnál sem volt ez a környezet tudatosság, mondjuk egy 5-ös skálán a közepesnél sokkal jobb, tehát itt relatíve vesznek le különbségek, de relatíve a tanítók vannak az élen eddig. Az ökológiai problémák globális értékelésében szakértelmükre támaszkodva a biológia és földrajz tanárok erkölcsi felelősségérzetüktől vezérelve pedig a lelkészek jeleskedtek. Az ökológiai felelősségvállalás tekintetében viszont megismétlen felelősségvállalás tekintetében a lelkészek bizonyultak leghatározottabbaknak. Viszont a beavatkozás és cselekvés terén a tanítók bizonyultak legnyitottabbnak és egyben aktívabbaknak is, tehát hogy mit tesznek már a dolog érdekében. És még valamennyire, de jóval kevésbé tanárok, polgármesterek, médiamunkások. És a gyakorlati mit teszel, mit tesztek kérdésre válaszolva legkevésbé, hát ez ugye az egyetem kutatásában ez sokkoló volt, legkevésbé a szakos egyetemisták, környezetvédelem szakos egyetemisták, és a lelkészek, jó, de nekik ez nem volt szakjuk. Hát mindent összevetve az éghajlatváltozással kapcsolatos beállítódás és viselkedés tekintetében egyértelműen ugye a tanítók bizonyultak legérintettebbnek, legbevontabbnak, de mögöttük sorakoznak föl a földrajz és biológia tanárok mellett a lelkészek is, akik elsősorban erkölcsi indítatással reagáltak a problémákra. Az ő éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdjüket erőteljesen motiválja a problematika emberi és közösségi oldala, és a megelőzést, hatásenyhítést szolgáló felelősségvállalással tekintve a lelkészek körében mutatkozott legerősebbnek. Na most persze a lelkészek itt mint egyes emberek szerepeltek, és csak relatív különbségek, mert az 1-5-ös skálán mondom, hogy a lelkészek is éppen hogy a jót alulról súrolták a környezettudatosságba. Mi a helyzet az egyházakkal, ahol ezek a lelkészek működnek? Az egyházak itt Magyarországon, vagy a világon, vagy a világhoz képest Magyarországon. Hát azért én, mint vallás, kóbor vallás szociológusok elég sok parókián, plébánián fordultam elő, hát láttam a napelemet a plébániák tetején. Továbbá láttam, hogy a baba-mama klubok meg egyéb ilyen összejöveteleken kerülik a műanyag zacskókat, meg pálcákat, meg egyebeket, de hogy ez most ez egy reménykeltő gyakorlati, cselekvési alternatíva el, vagy pedig hát ilyen pipiskedés, elmondjátok.
Nagyon jó érzés volt végignézni azt az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben, hogy valójában minden nagyobb egyházban létrejöttek azok a belső szervezetek, csoportok, amelyek fontosnak tartják a kérdést, és nem az egyházi tevékenységet többi részétől elvonatkoztatva, vagy elszigetelve próbálják ezt ott művelni, hanem hát igyekeznek minden más munkaterületre és hát az elméleti területekre is hatást gyakorolni. De ez vagy sikerül, vagy nem. Ugye általában az van, hogy minden egyházban több vezető van, és itt hát most hárman biztos, de hát az itt lévők meg a bennünket hallgatók is azért valószínűleg meg tudják mondani, hogy a vezetők közül ki hogy áll a kérdéshez. Tehát, hogy sokszor ez, hogyha valaki vezető pozícióban van, akkor sokszor egyetlen egy személyen vagy személyi döntésen múlik ennek a belső ökológiai munkának a hatékonysága egy-egy egyházban. Ahogy itt mondtad István a statisztikákat, hogy a lelkészek inkább az erkölcshöz értenek, a szakemberek pedig a szakmához, ez mondjuk nyilván nem volt meglepetés.
Igen.
Ugye? Azért van egy ilyen mondás...
Az is jól esett nekem.
Igen. De azért van egy ilyen mondás, hogy Guter Christ schlechter Musikant, ugye, hogy a jó keresztény, rossz zenész, tehát hogy ezt azért jó volna elkerülni. Tehát azért ebből az rögtön kiderül, hogy ezt csak közösségben lehet megvalósítani. Tehát, hogy mindenki nem érthet mindenhez, vagy egy ember nem érthet mindenhez. Ezért kell egy óriási hát nyitottság, vagy szerénység, vagy nem tudom mi, a közösségi munkához való belépéshez. Az a helyzet, hogy ebben az egyházak tradicionálisan nem nagyon erősek, mert a lelkészi szerepek inkább a gyülekezetek, vagy az egyes szervezeti egységeknek a vezetésében fogalmazódott meg, és hát először erről le kell szokni, aztán át kell szokni egy másik, tehát ilyen, vagy vezetési modellhez, vagy egyszerűen csak egy együttélési, együtt dolgozási modellhez. Tehát ez egy óriási feladat. A másik pedig az, hogy ugye az erkölcs, vagy inkább így, hát ezt a te szokmád, nyilván nem fogok most neked ezzel semmi újat mondani, de tehát, hogy az erkölcs és az etika között van egy óriási különbség, hogy az etika gyakorlásához, műveléséhez azért szakembernek kell lenni, ez az egyik. A másik pedig, hogy az etikának mindig van egy olyan tárgya, vagy anyaga, amit nem lehet megúszni. Tehát, hogy akár az, amit Csaba említett, hogy a Székely János püspök úr által kiterjesztett értelmű teremtésvédelem, tehát ott is kell akkor valamit tudni az élet kezdetének és a végének a konkrét szakmai kérdéseiről. Itt is azért alapvetően jó, hogyha az ember tud valamit ennek a szakmai kérdéseiről. Tehát, hogy én nem is tudom elképzelni azt, hogy annyira szétesne ilyen értelemben ez a szereposztás, hogy elég volna, hogyha valaki az egyikhez értene jól, más meg más, mert hogy enélkül nem lehet gondolkodni szervesen. Tehát én valójában ezt érzem a legnagyobb lehetőségnek és egyben kihívásnak a környezeti gondolkodásban és ennek megfelelő következetes életforma kiválasztásában, hogy arra emlékezteti az embert, hogy olyan újabb és újabb területeket kellene tudnia integrálnia a gondolkodásába, amely egyébként párhuzamosan fut a napi döntések meghozatalával, meg ahogy mondtad, a távlati célok kitűzésével, és azzal az érzése, hogy miközben ez történik velem, aközben ismerek magamra emberként. Tehát úgy, mint ember. Tehát én ezt ennyire komolyan veszem ezt a folyamatot, és hát nem is tudom ebből nyilván ki is derült, hogy nem is tudom elválasztani mondjuk a lelkészi életnek más tevékenységeitől. Tehát, hogy azt a szót nagyon nehezen, ha lehet, elkerülöm ezt a szót, hogy teremtésvédelem, Csaba utaltál rá, hogy nagyon sok vita volt erről, de még az ökoteológia szót is szívesen elkerülöm, mert hogy ez teológia, tehát hogy itt az a feladat, hogy akár lelkész, akár nem, hogyha a számára fontos a hite, és annak van valamilyen számára aktualizálható, használható, élővé tehető tartalma, hogy akkor ott olyan szintézisek és belső folyamatok történnek, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a hitnek a konzekvenciája.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a május 16-ai összeállításunkat, amelyben a környezetvédelem és teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetést mutattuk be. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A múlt hét csütörtökén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja szervezésében ismét megrendezésre került az Egri Természetvédelmi Klub. Ez alkalommal Szitta Tamástól, a Bükki helyi csoport elnökétől azt tudhattuk meg, hogy mi is a ragadozó madárvédelem. Miért a ragadozó madárvédelmet emelted ki most erre az alkalomra a madárvédelmi tevékenységek összességéből?
Nagyjából azért, mert ezzel foglalkoztunk a legtöbbet, és azért foglalkoztunk ezzel a legtöbbet, mert az jött ki, hogy ezzel kell foglalkozni a legtöbbet. Annak idején, cirka 40 évvel ezelőtt, ugye, amikor a csoport alakult, a bükkihelyi csoportról van szó, ugyebár, és hát alakult a Nemzeti Park, és a Nemzeti Parknak volt egy úgynevezett alapítási határozata, abban foglaltatott egy csomó olyan fokozottan védett madár, amiknek a fészke körül ugye a agyásfa csoportokat, illetve hát védelmi zónát kellett kialakítani, de mi nem tudtuk, hogy ezek hol vannak, ezért a védelmi zóna kialakítását nem tudtuk volna végrehajtani, hanem keresjük meg ezeket a madarakat. Úgyhogy elég egyértelmű volt, hogy itt ezekkel foglalkozni kell, úgyhogy ez volt a legfontosabb apropója a ragadozó madárvédelemnek. Elkezdtük a munkát, és akkor kiderült egy csomó minden, hogy mi fenyegeti ezeket a ragadozó madarakat, hol vannak azok a pontok, ahol be kell esetleg avatkozni a védelmükbe, tehát milyen aktív védelmi tevékenységet kell folytatni. Felvettük a kapcsolatot a MME-nek, a ragadozó madárvédelmi szakosztályával, ahol már viszonylag professzionista emberek voltak, azok segítettek abból, hogy itt megszervezzük a dolgokat, és ezt meg is tettük, és hát majd erről fog szólni az előadást, hogy mi mindent tettünk. Persze dióhéjban, mert mondanom se kell, hogy 40 évnek a munkája az elég sok órát venne igénybe, hogyha erről részletesen akarnánk beszélgetni.
Én gondolom, hogy ez a munka, amit elkezdtetek, ez már majdnem az utolsó, ugye 24. óra lehetett, hiszen most se tudtátok, hogy van-e, hol van, mennyi van egyes fajokból, hogy van-e.
Így van, nagyjából igazad van. Nagyjából igazad van. Ráadásul tényleg ez az időszak, 70-es évek vége, 80-as évek eleje, hát eléggé negatív volt a madarak szempontjából, ezeknek a fokozottan védett madárfajoknak, leginkább a ragadozóknak a szempontjából. Hát olyan mély ponton voltak, hogy a parlag is a sazai állományát olyan 7-10 pár körülre satszolták. A szakemberek kerecsensúlyon talán 30 pár volt az országban, de hogy hol azt pontosan nem tudták, csak azt tudták, hogy a Mátra meg a Bükkben valószínű, hogy van, és hát volt a klasszikus helyeik, ahol valószínű, hogy most is vannak, de hogy vannak-e, ez nem volt bizonyítva. Gyakorlatilag egy izgalmas dolog volt, hát úttörő tevékenység volt mindenképpen, úgyhogy én viszonylag szerencsés embernek érzem magam, hogy jókor jó helyen tudtam lenni, és ugye tudtam szervezni ezt a tevékenységet, és hát úgy tűnik, hogy eléggé sikeres volt, mert ugye a mai helyzet az, hogy hát hál' Istennek a legtöbb annak idején nagyon nagy veszélybe levő ragadozó madárfajnak az állománya nagyon jelentősen megemelkedett. Lásd, a sasok, a parlagisas, a rétisas, az a állomány az nagyon szépen fölfutott. De ezt lehet mondani a kékvécséről is.
Kerecsensúlyomat ki ne hagyj.
Kerecsensúlyomat ki ne hagyjuk, mert ugyebár a csapatnak ez a szimár madara, a legtöbbet talán ezzel a fajjal foglalkoztunk. Egy nagyon hosszú történet, mindenféle védelmi beavatkozást megtettünk vele kapcsolatban, amit csak lehet. Az őrzéstől a műfészkekig és a mindenféle aktív védelmi beavatkozást, apró védelmi beavatkozásoktól a hatósági védelemig. Rengeteget változott a helyzet, hát ilyen ősidőktől kezdve napjainkig. Hál' Istennek azt lehet mondani, hogy javult le. Anyagi értelemben garantáltan, annak idején hát nagyon csórók voltak. Kezdtük az én trabantommal. Ugye az én trabantom volt a munkaeszköz, és abban, mert néha 6 ember belepréselődött, úgy mentünk vele olyan terepen, hogy ma, amikor már ugye a Land Roverrel megyünk, és akkor is azt mondom, hogy na hát, ha itt elmentem annak idején a trabival, akkor csak gratulálni tudok ehhez a dologhoz, tudod. Hátra menetbe kapcsolás, meg nagy ereje van, stb. Valaki üljön ki az izére, a két első kerékre, hogy jobban kapaszkodjon. Na, így kezdtük, és ma pedig mindenféle szuperterepjárók szaladgálnak, persze ma is panaszkodnak az emberek nyilvánvalóan, mert a tökéletestől a mai szituáció is messze van, de azért nem lehet összehasonlítani. Nem lehet összehasonlítani a régi időkkel, régi idők fociával, ugyebár. Annak idején még tényleg Madártani Egyesület kezdte ezeket a dolgokat. A Nemzeti Parkot úgy kellett rávenni, hogy csinálja, sőt, hát még ilyen szóbeli figyelmeztetést is kaptam azért, hogy ilyen őrzést szervezek, ugyebár. Azután eltelt néhány év, bebizonyosodott, hogy ennek mekkora értelme van, bejöttek a pályázatok, bejött a nemzetközi védelem, bejött az Európai Unió, és abban a Natura 2000 fajok, és pályázati lehetőségek, és hát a pénz. És ettől kezdve ugye megváltozott a hozzáállás. A Bükki Nemzeti Park például megnyerte az első kerecsensúlyom pályázatnak a vezetési jogát. Ugye az első lágypályázatot mi intéztük, mi voltunk a kedvezményezettek.
És most már nyugdíjas vagy, ezt elmondhatom, hiszen azért 40 évre tekintettünk vissza a madárvédelmi tevékenységedben. Figyelemmel kíséred a jelenleg folyó munkát?
Persze. Hát nagyjából figyelemmel kísérem. Nyilván nem olyan mértékben, mint ahogy régen tettem, mert régen szinte egy személybe koordináltam az összes ilyen ragadozó madárvédelmi, meg nem csak ragadozó madárvédelmi tevékenységet. Hála jó Istennek már van gazdája. Mindegyik fajnak van gazdája. Az állami természetvédelem, és nem csak a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, hanem a többi nemzeti park igazgatóság is megtanulta, hogy hogy kell ezt a munkát csinálni. Mert meg is kellett tanulni, meg egy csomó jó ember keletkezett azóta az időszak óta, akik itt tudtak munkalehetőséghez jutni, és ma már azt lehet mondani, jó kezekben van a ragadozó madárvédelem, ezek a fiatalok nagyon okosak, lelkesek, mint aminek mi is voltunk. Régen csak, hogy mondjam, a mi nyakunkban egy kicsit több dolog szakadt, kevesebb lehetőséggel, de akkor az volt a helyzet, ez. Azt oldottuk meg most, azt oldják meg, ami most adódik, és nagyon bízok benne, hogy sikerre fogják ezt megtenni.
Az elhangzott beszélgetésben Szitta Tamást, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja elnökét hallották.
Két között sír, egyikkel a kerted ásuk, másikkal a sír. A másik, tudod, bőven várhat rá. Építsd a kerted át tovább, s közben a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el sem menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Baj van a világ, egyszer újra messze száll. Ember, a világból csak a sajátod érdekel, a szükség határától ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ, gondolhatod, ott gondolnak rá, s értük, ha mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amere az élet, arra menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Oh!
Yeah.
Most egy kiállításra látogatunk, méghozzá a Dobogókői Turista Múzeum állandó kiállítására, ahol tárlatvezetőnk Papucsek Mária lesz. Pár szót ejtsünk arról a házról, amelyben állunk, mi is ennek a története.
Igen. Ez a ház, erről annyit illik tudni, hogy ez volt a legelső menedékház Magyarországon, még 1898-ban épült. 14 férőhely volt, nagyon egyszerű körülmények, emeletes vaságyak voltak, és tulajdonképpen amiatt építették, hogy akkoriban még csak gyalogosan lehetett megközelíteni Dobogókőt, úgyhogy műutat csak 1935-ben építettek. És igazából három ember nevéhez fűződik, Tiring Gusztáv földrajztudós, Téri Ödön és Ötvös Lórán nevéhez. Ők nagyon nagy természetbarátok voltak, nagyon sokat tettek a természetjárásért, úgyhogy az ő nevükhöz fűződik a első turista egyesületnek a létrejötte, a turista újság, rengeteg turista utat építettek, turista jelzéseket festettek fel.
Téri Ödön festette ide az elsőt talán?
Téri Ödön, igen.
És ez a ház akkor, ha jól számolom, 120-130
éves? 120 éves, igen, ez a ház. Hát nyilván voltak felújítások, most már 84 óta múzeum, és amikor múzeumnak rendezték be, akkor került fel belőle ez a belső lambéria, de egyébként az egésznek az alapszerkezete, a gerendázat, a padlózat, még minden az eredeti.
Tehát akkor már nem volt úgymond lakott, vagy használt turistaház.
Nem, igen, igen. Hát a 900-as évek elején megépítették mellettünk ezt a nagyobb kőházat, már olyan nagy volt a forgalom, hogy ez már igen szűkösnek bizonyult. És akkor még egy darabig párhuzamosan működött mind a kettő, de egy idő után sajnos bezárásra került a sor, sokáig úgy állt, és utána szervezkedtek Mészáros János és csapata, ők nagy természetbarátok, és ők szervezték meg, hogy legyen felújítva, és legyen itt egy múzeum, és azóta múzeumként működik.
Ez a sok-sok minden honnan jött össze, ami itt látható?
Ez a sok-sok minden, hát idős turisták, mai napig van, hogy jönnek, és akkor mondják, hogy meghalt a nagypapa, aki nagy turista volt, érdekele minket, behozná a bakancsát, a hátizsákát, a régi sílécét, és természetesen mi ezt örömmel fogadjuk, és igyekszünk kiállítani méltó helyen.
Két helyiségből áll ez a kiállítás.
Igen.
Igazából egészen a kezdetekig, a magyar természetjárás kezdeteig mehetünk vissza.
Igen.
Itt az időben. Melyik tárgy talán a legmegbecsültebb, becsesebb?
Hát ez a régi zászló például, a Turista Egyesületnek a legelső zászlaja, 1888-ban készült. Gyönyörű, szép, pont tegnap volt itt egy idős bácsi, mondta, hogy a háború, meg minden, és hogy dugdosták, meg nagyon féltették, eltették padlásra, hogy megőrizzék az utókornak ezt a gyönyörű zászlót, úgyhogy mi is igyekszünk rá nagyon vigyázni.
És ide ki szokott bejönni a múzeumba? Aki erre jár, az bejön?
Mindenki bejön, mert hát mögöttünk van a kilátó egy 50 méterre, gyönyörű a kilátás, úgyhogy útba esünk, jövet, menet, rengeteg teljesítménytúra van a környéken, úgyhogy ide jönnek pecsételni. 3 hete volt egy 110 kilométeres túra, akkor is hajnal 3-ig itt vártam a beérkezőket, hogy egy kicsit megpihenjenek itt, és úgy mentek tovább.
Köszönöm szépen, és gratulálok a kiállításhoz. Tehát még ajánlanak föl emberek kidobás helyett ide tárgyakat.
Abszolút.
Ha nem is lesz minden kiállítva, azért megőrzik.
Megőrzik, mert hát Budapesten is van egy az Olimpiai és Sportmúzeum, úgyhogy van lehetőség. Meg rendszeresen rendeznek be kiállításokat, szoktak menni Kolozsvárra is, Erdélybe, mindenfelé. Úgyhogy mindenképpen megbecsüljük azokat a dolgokat, amit megkapunk az idősebb turistáktól.
A Dobogókői Turista Múzeum állandó kiállítását Papucsek Mária mutatta be. Thank you. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Cifferszky István. Három helyett csak egy. A két egyalmi róka, amely még felnőtt korában is tartotta a testvérséget, szomorúan üldögélt az erdő szélen. A csontrepesztő hideg bebújt vastag bundájuk alá, úgy, hogy még a bolháik is vacogtak. Tegnap a faluban próbálták meg a zsákmányolást, de a kutyák alaposan megkergették őket. Ma megint azon törték a fejüket, hogy de jó is lenne betörni egy tyúkolba, hajjaj, olyan könnyű elbánni a tyúkokkal. Csak azok a kegyetlen kutyák ne lennének. Nem merték megkockáztatni a dolgot. Elkeseredetten pislogtak a sötétben szunnyadó falu irányába, aztán lassan elindultak a sűrűségek felé. Fekvő nyúl, fel nem gajazott fácán szagát igyekeztek elkapni, de még a szél is, mintha ellenük lett volna. Vadul feltört, és hidege megdermesztett minden élőt. Néha a havat is felkavarta, ilyenkor pillanatokig látni sem lehetett. Az idő már éjfélre járt, s a hosszú portja még mindig eredménytelen volt. A két vad mind sűrűbben tekingetett egymásra, szemük sárgán vibrált. Borzasztó a háromnapos koplalás a fél méteres hóban. Egy szobányi tisztáson megálltak, szembefordultak egymással, összeakadt a szemük, előre nyúlt a nyakuk, a szőrük felborzolódott. Így álltak egy pár pillanatig, aztán megrodgyant a fejük, és tovább léptek. Egyforma erősek, ismerték jól egymást. Sompolyogba folytatták az útjukat. Aztán nagy változás történt. Az egyik felkapta a fejét, belefúrta a szélbe, és az orra idegesen rángatózott. Varjú szagot. Vérrel kevert varjú szagot kapott. Beleremegett. Még egy nagyot cippantott, és elindult. Közben Sandán a másikra vetette a pillantását. Lám, az is észrevette, és már húz is a szak felé. A két vad kilőtt nyílként suhant tova. Egyszerre álltak meg egy majdnem laposra dőlt óriási fűz méter vastag derekánál. A fűz behajlott a fagyott víz fölé, s rajta, kényelmesen elérhető távolságban, élettelen varjú feküdt, csúnyán megmarcangolva. Valóságos, nagy varjú! Nézte a két ragadozó a prédát is, egymást. Melyiküké lesz? Meg kell-e verekedniük érte? Egy, kettő. Lépdeltek előre óvatosan, olyan egyszerre, mintha vezényelték volna őket. Az éjszaka s a havas erdő végtelen csendjében a két egyalmi, egy szukától származó állat immár végérvényesen vadidegenként meredt egymásra. A prédához közel lépni egyik sem mert. A másik miatt. Végül az egyik, amelyik előbb kapta a szagot, villámgyors ugrással a varjúra vetette magát. Száját még a levegőben kitáltotta, és már is a foga közt volt a madár, hogy a következő másodpercben nagy csattanással, iszonyatos erővel összecsapódjék nyakán a csapda erős, élesen fogazott vasa. Fogva volt. Hiába tépte, rángatta magát, sem a csapda vasa, sem a lánc, amivel az ki volt kötve, nem engedett. A másik róka, hogy a történteket látta, eszét vesztve elrohant vagy 10 méter, és onnan nézte a mind jobban csendesedő vergődést. Lelapult, szinte beletemetkezett a hóba. A társa tragédiája elrettentette. El kell menni erről a helyről, veszélyes, dorombolt az ösztöne, de az éjsége visszatartotta. Kerekre tágult szeme rátapadt a megfogózottra. Amikor végsőt hörgött, a társa előre lépett. Egyet, kettőt. A lassú lépések mindig türelmetlenebbek, gyorsabbak lettek. A feje fölött egy ágon borzongatóan huhogott fel egy bagoly, de ő nem hallotta, csak falt. Becsek Kománk nagy izgalomban volt. Tegnap délben alaposan kifőzte és avasvajban pirított halfejekkel ledörzsölte, szaktalanította a csapdákat, ki is rakta őket, s most fehér vászony köpenyében, nyúlsíróval és puskával felszerelve, kis vadászszékét hóna alá csapva elindult, hogy megnézze, fogtak-e. De nem volna becsek, ha csak úgy egyszerében a csapdák felé menne. Nagy kerülőt tett, a sasrét felé vette az útját, gondolta, megpróbálkozik előbb a hívással. Letette kis székét a rét egyik árkába, letaposta maga körül a havat, aztán jó negyed órát csendben üldögélt. Fehér köpenye valósággal beleolvadt a havas fehérségbe. Aztán lassan, mert őt még kapkodni senki sem látta, benyúlt a zsebébe, és elővette a nyúlsírót. A nyúlsíró mogyorófából készített egyszerű síp, amellyel élethűen lehet utánozni a sebesült, bajba jutott nyúl keserves sírását, makogását. Becsek két marokra fogta a sípot, és már hangzik is a valódi nyúlsírás. Aztán csend. Így telt el jó 10 perc, de nem jelentkezett sem róka, sem vadmacska. Legalábbis szél alatt nem. Még az hátrafelé nem is figyelt, mert tudta, hogy széllel szemben nincs az a vad, ami beugrana neki. Ismét szólt hát a nyúlsíró. Becsek megint megdermet, vagy 10 percre. Csak a szeme kutatta a síkságot. Felszedelőcködött, s kilométerrel odább újra kezdte. Nagy az igyekezete. Szenvedélye, mert ehhez ez kell, hiszen a füle már is majd lefagy, de mégsem húzza rá a sapkát, hát ha hal valami mozgást. Újra elhelyezkedett, kivárta a negyed órát, hogy minden zaj elfelejtődjék, amit jöttében okozott, s felhangzott újra a nyúlsírás. Becsek szeme fáradhatatlanul kutat. Most vagy 300 méterre, mintha valami megjelent volna a hóval borított tarlón. Becsek meggörnyedt. Puskáját, amelyben durva sörét volt, térdére fektette, megmarkolta a sírót és bánatosan belefújt. Aztán gyorsan szeméhez kapta a távcsövet. Tekergette, állítgatta. Róka! Jól fejlett öreg példány. A róka láthatóan nagy izgalomban volt. Ide-oda kapkodta a fejét. Nem tudta, honnan jön a hang. A bajba jutott nyúl sírása, amivel együtt jár a majdnem egészen biztos zsákmány. Becsek újra sírt. A rókába, mintha villám ütött volna. Felvágta a fejét, és vadul nekilódult a hang irányába. Futott vagy 100 métert, aztán lassított, majd megállt. Már jól látni szabad szemmel is. Hatalmas, ritka nagy róka. Becsek mellére engedte a távcsövet. Olyan kicsire húzta össze magát, amilyenre csak tudta, és belefújt a síróba halkan, gyengén. Még megtoldja azzal, hogy homorított tenyerével 2 gyorsan a csizmájára üt. Püff, püff, hangzik tompán az ütés, mint amikor a róka veri földhöz az elcsípett tapsi fülest. Több se kellett a rókának. Feltartotta lompos vitorláját, és futott, ügetett egyenesen Becseknek. Becsek kiejti kezéből a sípot, megmarkolja a puskát, de még nem veszi válhoz. A távolság gyorsan fogy. A róka már csak 60 méterre van, és jön megállás nélkül. Most! Becsek vállához veszi a puskát, 30 méter. Szeme a puskacsőre ülteti a vadat. Az meg csak túrja a havat, majd megtorpan, tájékozódni akar ismét. Durr! A róka felvágta magát a lövésre. Fájdalmasan fölkerregett, és a lapockájába mart oda, ahova a lövést kapta. Becsek nem sajnálta a puskaport, villámgyorsan tüzelt a másik csőből is. Erre a vad megrodgyant, megbújt a hóban mozdulatlanul. A vadász gyorsan töltött. Tudta, hogy csak az a gerezna biztos, amelyik le van húzva is lassan, lövésre készen a zsákmányhoz lépdelt. Több lövés azonban nem kellett. A hatalmas, túlszőrű vénkan ott feküdt a fehér havon. Nagy tépőfogai most az egyszer a saját vérétől vöröslöttek. De rég fiú vagy, komám, billentette meg csizmájával az állat fejét. Visszament a székhez, ott ráfüstölt. A távolabb ledobott róka hüllő testéből menekülni kezdtek a bolhák. Itt az ideje, hogy a csapdának is utána nézzen. A róka tetemét tehát egy fára akasztotta, és elindult a csapdához. Közben felkerekedett a vad, északi fagyos szél, de Becsek szorosabbra húzta az övét, s a hideget ezzel elintézetnek vette. Egy befutott, lépkedett vidáman. De hát a csapdában? Vajon fogódzott-e róka? fél órát lépkedett, mire a vízpartra ért. Ott lövésre kész puskával óvatoskodott a nagy fűszfa felé. Szeméhez emelte a messzelátót. Mintha lenne ott valami. A mi rókánk meg csak zabál. Fejét már egészen a megfogózottba marta. Becsek már 50 lépésről nézi távcsővel. Megcsóválja a fejét, megtörli a távcső lencsét, nem hisz neki. Valószínűtlenül nagy tömeget lát a csapdánál. Ilyen nagy róka nincs. Megáll egy fa takarásában, és újra távcsövez. Most már tisztán lát. Valamit fogott a csapda, és vergődik benne, de hogy mi, azt még így sem tudta kivenni. Mindegy, furcsa nagy csomó, de csak is ragadozó. Ezért vállához veszi a puskát. A nagy fán újra huhog a bagoly, ez meglepi Becseket, de már céloz is, a sűrűjébe. Dur-dur, verődik szét a fák közt a lövés hangja, s az a nagy halom szétválik. Az egyik el akar iszkolni. Dur, csap ki a láng a másik csőből, és a lövés helyben marasztalja a rókát. A bagoly megrettenve röppen fel a fáról. Becsek az izgalomtól remegő kézzel dobja ki az üres hüvelyt, és tölt a csőbe új töltést. Azután vállához vett puskával várja, megmozdul-e a meglőtt róka. A róka azonban nem mozdul többé. Becsek tehát lassan megindul a váratlan zsákmány felé. Még ilyet? Dünnyög is, már a csapda mellett áll. Nézi, hogy milyen csúnyán szétmarták a megfogózott rókát. Ennek bizony nem sokat ér a bőre. Azután a meglőtt felé megy, biztos kézzel nyúl hozzá, de elkésik egy pillanattal. A meglőtt róka, mint a villám, felugrik. Becsek kapja a puskát, de használni nem tudja. A biztosnak itt ragadozó eltűnik a sűrűben. Becsek hátratolja a fején a sapkát és dörsöli a homlokát. Nézi a bozótot, ahová beugrott a csalavér. Aztán a helyét nézi. Vért azonban a róka fekvésén alig talál. Elindul a róka nyomán. A sűrű bozótban görnyedezve próbálja megkeresni, nem tud belenyugodni ilyen csalafintaságba. Ott feküdt. Meglőttem, motyogja. Nyaka teli már az olvadó húval, arca, keze karmolással. Fél óra még kivergődik az irdatlan sűrűből. A jó 300 méteres darabon alig néhány csepp vért talált. Gőzölt egész teste, olyan melege volt. Végre újra út van a talpa alatt, s elsóhajtja magát úgy, mint aki rettentő nagy titok nyitjára talál. A vadat nem meglőni, hanem agyonlőni kell, s lassan visszakanyarodik a csapdához.
Elhangzott Cifferszky István Három helyet csak egy című írása. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.